Új a mérföldkőhöz érkezett az elmúlt hetekben a horvát hiperautógyártó, a Rimac Automobili. Eddig sokan kételkedtek az 1888 lóerős elektromos sportkocsi a Rimac nevére sorozat gyártásának sikerében. Azonban a nulláról százra 1,9 másodperc alatt gyorsuló autó minden elvárást felülmúlt és több világrekordot is felállított, ezt mondta a Trend FM által megkérdezett autópiaci szakértő. Várkonyi Gábor szerint az egyenként 2 millió euró értékű járművek iránt bár óriási a kereslet és a várólisták igen hosszúak, néhány héten belül eladhatják a gyártani tervezett teljes mennyiséget. Lakatos László interjúja.
A hírek szerint elkezdte autói leszállítását a Rimac Automobili. Ugye ez egy elektromos sportkocsi gyártó, és egy nagyon dögös járgány ez a Nevera nevű autó. Mit tud ez az autó olyat, hogy érjen 2 millió eurót?
Hát az, hogy önmagában 2 millió euró egy high-end kategóriájú szupersportautó, az azért nem egy olyan nagyon nagy meglepetés. Tehát azt nem mondom, hogy az olcsók közé tartozik, nehogy félreértésessék, de azért, amikor ilyen számokat, meg ilyen performance adatokat látunk, mint amit a Rimac esetében is, akkor azért sejthető, hogy itt nem az árkategória lesz az, ami a vásárlást ide vagy oda fogja befolyásolni azoknál, akik ezen a szinten megengedhetnek maguknak egy ilyen autót. Ráadásul azt gondolom, hogy ha fogja tudni tartani a Rimac azokat az adatokat és azokat a dolgokat, amiket ígérnek az autóval kapcsolatosan, akkor ebben nagyon könnyen autó történeti mérföldkő lehet abban az értelemben, hogy villany sportautó szempontból teljesen kitolja az eddig ismert dimenziókat. Tehát önmagában az, hogy egy autó elektromos hajtással gyors tud lenni, az nem igazán hírértékű. Ezt mindenki tudja, aki az elmúlt 8-10 évben figyelte a világ eseményeit az autóiparban. Performance autót, tehát erős, sok száz lóerős autót csinálni villanyautóból az önmagában nem nagy művészet. A művészet és a kihívás és a bonyolultság az abban áll, hogy egy autót úgy tervezzenek meg az elejétől a végéig, hogy még ezen a szinten is kiemelkedő teljesítményadatokat és vezethetőségi paramétereket tudjon mutatni. Tehát itt ugye közel 2000 lóerős autóról beszélünk. Itt Forma 1-es versenyautókat megszégyenítő menetteljesítményekről van alapvetően szó. Olyan autóról, amely ugye az első csavartól az utolsóig annak érdekében lett mérnöki szempontból kialakítva, hogy szuperlatívuszokat tudjanak róla mondani. Nem véletlenül történt ez meg egyébként, és nem véletlenül fűzték szorosra a kapcsolatot ugye Bugattival is annak idején. Ez a Rimac nevű cég azért alapvetően egy csodagyerek szüleménye, ahogyan ezt így számon tartják ebben a szakmában.
Igen, ezt kérdezni is akartam, mert amikor én legelőször erről olvastam évekkel ezelőtt, hogy lesz egy horvát automárka, ugye hát Horvátország bár persze gyártottak Jugókat, meg Zastavákat, de hát azért Horvátország nem az autógyártásáról híres, ehhez képest jön egy ember, ez a csodagyerek, és előáll egy olyan autóval, amilyen még nem volt.
Igen, ugye ez a villanyautózásnak az egyik ilyen érdekes hozadéka, hogy a belépési küszöb bizonyos értelemben alacsonyabbra kerül, bár azért ezt mondjuk a Rimac esetében nehéz lenne így interpretálni, hiszen tényleg olyan akutechnológiától kezdve a hajtás elektronikán át olyan dolgokat képesek csinálni, amit így ebben a felfogásban nem sok mindenki tud rajtuk kívül, ha egyáltalán tud bárki is.
Na most akkor egyébként ez a csoda gyerekség, ez erről szól, hogy itt valóban egy technológiai újításról is szó van, nem csak arról, hogy a meglévő technológiát ügyesen pakolta valaki össze.
Ez az egész dolog, ez elsőre, ugye, hogyha távolabb lépünk sok lépést, akkor, ahogy mondtam is, relatíve egyszerűnek tűnik. Csinálunk egy autót, amiben van egy akkumulátor, meg vannak nagyon erős villanymotorok, és akkor mindenkinek tátalma ad a szája a gyorsulástól. De azért itt abszolút nem erről van szó. Itt olyan performance adatok vannak, a nulláról 100-ra gyorsulás, a nulláról 200-ra gyorsulás, a 400-as végsebesség, az elindulás megállás 400-as tempóig. Tehát azt van, én is tudom, tucatnyi rekordot döntöttek meg vele az első alkalommal, amikor Rattenburgban ezt az autót elkezdték ilyen szempontból méregetni. Nincs jelenleg semmi, ami hozzá tudna férni ezekhez a teljesítményadatokhoz. Egészen észbontó az, hogy mit tudnak létrehozni ezzel az autóval, és ehhez az biztosan nem elég, hogy fogunk egy akkumulátort, és fogunk elős villanymotorokat. Ennél jóval-jóval bonyolultabb dolgokról van szó, ennek egy ilyen autónak meg kell tudnia állni. Egy ilyen autónak meg kell lenni megfelelő balansznak ahhoz, hogy ezeket a teszteket ilyen sebességgel el lehessen végezni. Ezt az autót valakinek vezetnie is tudni kell, ami nem egy utolsó szempont, tehát mondjuk egy hajtási befolyás, mondjuk egy kormányon, amit ugye esetben a steer-by-wire-ral mondjuk ki is szedtek a rendszerből. Az akkumulátor kémiájának az alkalmassága arra, hogy egymás után többször hatalmas teljesítményeket lehívjanak. Az elektromotoroknak az elhelyezése, mint jelen esetben gyakorlatilag egy ilyen kerekenkénti elektromotort jelent hatalmas teljesítménnyel szintén. Ennek az összehangolása, ezek elképesztően bonyolult feladatok, és itt ráadásul ugye az akkumulátor úgy van beleépítve az autóba, hogy alapvetően ugye egy ilyen strukturális merevítő elemként is, tehát részben a karosszéria, vagy a teljes csomag egyik tartó elemeként van definiálva maga az akkumulátor is. Ilyet is láttunk egyébként nyilván máshol is, tehát ez önmagában nem egy világújdonság, de az, ahogy ez az egész az elejétől a végig van gondolva, az egészen hihetetlen, ráadásul tényleg egészen jól bánik a sajtóval is, ez a fiatal ember, aki az egész mögött áll, és a limitált széria, a prominens első vevő, a 2 millió eurós ár, az egy nap alatt rekordokat döntögetünk szakmányban, ezek mind marketing szempontból is, és valós teljesítmény szempontjából is kiemelik jelenleg a mezőnyből ezt az autógyártót, és ez önmagában akkor, hogyha nem lenne mögötte egy technológiai forradalom, ami alatt mondjuk itt most jelen esetben az elektromos hajtást látjuk, megnézünk, akkor nem nagyon tudna létrejönni. Tehát a belső égési motoros mezőnyben egy kiemelkedőt alakítani a semmiből, az alapvetően egy nehezebb ügy, mint itt ebben. Ugyanakkor megint csak újra és újra kontextus kedvéért, ez itt azért a villany szempontból egy annyira más dimenzió bármihez képest, mint eddig láttunk, hogy ez nagyon nagy konzekvenciával van végigvéve. Egyszerűen emberi szervezet számára szerintem szinte fogyaszthatatlan idézőjelben az a terhelés, amit ránk mér, amit a testünkre mér egy ilyen autó gyorsulása és lassulása és kanyarsebessége.
Ehhez képest az első tulajdonos az Nico Rosberg lehet, talán ő tudja vezetni. De mondjuk mire számítasz te abban az esetben, hogyha itt most megindulhat a sorozatgyártás, és hát vélhetően azok a leendő boldog tulajdonosok, azok nem képzett Forma 1-es pilóták.
150 darabra van ugye limitálva ez a széria, hogy mondjam, ezen a szinten 5-6-7-800 lóerővel már egyébként is meghaladja átlagember vezetési képességét egy szupersportautónak a terelése normál közúti forgalomban. Szoktunk is ugye ebből érdekes videókat látni. Az 1900 körüli lóerő az meg tényleg egy egészen észbontó. Nagy valószínűséggel A vagy képzett versenypilóták, mit láthatjuk, lesznek az érdeklődők, B olyan akár befektetési célzattal is gondolkozó ügyfelek, akik tudják, hogy ez a 2 millió euró, ez potenciálisan akár többet is érhet a későbbiekben, hiszen az első ilyen jellegű autóról beszélünk, és biztosan nem olyan fog ilyen autót vásárolni, akinek nincs még legalább egy pár ilyen jellegű autó a gyűjteményében. 150 darab ilyen autóra egyébként valószínűleg meg lesz hamar a kereslet, tehát nem lennék meglepve, hogyha néhány héten belül azt hallanánk, hogy aki esetleg ezen gondolkozott, az már legkésőbb terül az ügyről. Nyilván az ember természete arról szól, hogy amikor ilyen jellegű szuperlatívuszokról hallunk, akkor az, aki megteheti, az szeretné az aktuálisan megkapható legerősebb, legérdekesebb, autót megvásárolni, azt, hogy ez történetesen egyébként villany, ez is egy nagyon kellemes ügy ebből a szempontból, de nem arra kell számítani, hogy ezeket intenzíven fogják használni nagy valószínűséggel a tulajdonosaik.
Mekkora távra elegendő az irgalmatlan mennyiségű akkumulátor, ami képes elviselni ezt a hatalmas energiafelvételt, leadást, ráadásul ezt folyamatosan kell tudnia, hogyha valóban működtetni akarja valaki.
Hát aki vezetett már nagy teljesítményű villanyautót, most szándékosan nem fogok felsorolni semmilyen gyártónak semmilyen termékét, azt tudja, hogy forszírozott üzemmód mellett azért egy ilyen nagy akkumulátort is lényegében negyed óra alatt le lehet nullázni kis túlzással. Nyilván itt azért használok ilyen számokat, hogy legyen egy figyelemfelkeltés. Nézzük a két végletet, tehát ez egy körülbelül 120 kWh-s akkumulátor, amiről beszélünk. Ez nagyon nagynak számít széria autóban, tehát ilyen 100 kWh fölötti akkumulátorok azért nagyon ritkán vannak, ha egyáltalán vannak a széria autógyártásban, és mondjuk egy hatékonyabb, nagyobb testű elektromos autó, az mondjuk tud 20-25 kWh-s fogyasztással közlekedni, hogyha ideálisak a körülmények, és nem forszírozzuk az autót. Ebből ugye könnyű kiszámolni azt, amit egyébként a gyártó meg is ad, mint hatótávot, az 500 km fölötti hatótáv az, amit ilyen kvázi ekoüzemmódban tudhatna az autó. De ha kivisszük egy versenypályára, és egymás után többször kipróbáljuk a 400-as végsebességet, amit csak adott körülmények között engedi ez egyébként a gyártó, valahol a 350 környékén van, azt hiszem egyébként normális esetben leszabályozva az autó, szóval ha ezt kipróbáljuk, meg egy párszor gyorsítunk, lassítunk, meg folyamatosan gyorsan fölhúzzuk ezt a teljesítményt, akkor azért marha gyorsan le fog merülni egy ilyen nagy akkumulátor is. Szerencsénkre, ha létezik a környékünkön 500 kW-os teljesítménnyel töltő töltő, ami hát nem nagyon van a világon, de azért egyet-egyet lehet találni, akkor nagyjából 19 perc alatt lehet azt hiszem a 20%-ról a 80% fölé vinni a töltöttséget, iszonyatosan gyorsan tud. Ilyen körülmények között, ilyen nagyon laboratórium és nagyon elméleti körülmények között tölteni egy ilyen autó, de 120 kWh-es akkumulátort megtölteni, az ugye alapvetően még egy villámtöltővel is egy tombosabb feladat.
Tehát akkor nem a nagy hosszú túrázások járműve lesz ez?
Nem valószínű.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt hallották. A Margit-szigeti Színház zárja a 10. színházi olimpiát. A Teátrum ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy június 24-én este közösen ünneplik majd a színházi szakma képviselője a színjátszást, a művészetet. Jelen lesznek a 4 hónapos eseménysorozatban résztvevő színházak vezetői, alkotói és közreműködő művészei is. Bartók a Csodálatos Mandarin és Ravel Bolero című legendás szerzeményeire készült táncművek bemutatását követően Szent Iván éjjét látványos programmal varázsolják el a szigetre látogatókat. Bán Teodórát Lakatos László kérdezte.
Bár még zajlanak országszerte a 10. színházi olimpia előadásai, de már a záró eseményre készülődnek a Margit-szigeti színházban. Ugye több mint 500 előadás jelent meg itt. Ez mennyiben valóban olimpia, tehát mennyiben versengenek itt egymással a sokszor teljesen összehasonlíthatatlan stílusú előadások?
Én azt gondolom, hogy a versengés az egy nemes küzdelem, amelyben vannak győztesek, és vannak abszolút győztesek is, hiszen minden színház, amely társulat, amely meghívást kapott, és részt vesz a Magyarországi 10. Színházi Olimpián, egy olyan fantasztikus, saját városából, kontinensével hozott, akár nemzeti, nemzetközi érdeklődésre is jelentősen számot tartó produkció érkezik Magyarországra, amelyben mindenkinek helye van, minden társulatnak helye van, és különböző stílusokban, vagy különböző formációkban megnyilvánuló, azt gondolom, hogy nagyon is sajátos jegyekkel, attitűdökkel létrejött előadásokat láthattak a közönség, de talán amit leginkább kiemelhetünk, hogy mindazok a társulatok Magyarország városaiban, színházaiban, épületeiben, társulataikban fogadták ezeket a nemzetközi társulatokat különböző kontinensekről érkezve, és minden ilyen helyszínen megvalósuló saját vagy koprodukcióban született bemutatók vagy egyedi előadásokról beszélhetünk, amelynek soha nem látott volumenben nyilvánult meg itt most a szakma. Ez alatt a lassan most már 4 hónapja, de legalábbis a befejezésig 4 hónapot is átölelő intervallumon belül egy páratlan szakmai kapcsolatot építő esemény, amit nagyon fontos szerintem kiemelni.
Tehát akkor itt semmiféle olyan típusú versengés nincsen, hogy ki lesz az első helyezett. Tehát ilyen szempontból nincsenek selejtezők, meg döntők.
Természetesen ez egy szakmai kapcsolatépítő grandiózus esemény, a színházi szakma ünnepe, mely a hazai színjátszás számára is új utakat és kapcsolatokat építhet és nyitott meg a nemzetközi bemutatkozásokra. És így ünnepelünk, evel ünnepeljük közösen a színjátszást, az előadó széna közösségének, mondhatjuk azt, hogy örök érvényűségét.
Na most, ha már itt azzal kezdtem, hogy a végéhez közeledik, ugye a Margit-szigeti Színház a záró eseménynek ad otthont, vagy záró eseményeknek mondhatjuk azt, hiszen több produkció is lesz. Melyek lesznek ezek?
Ez a záró esemény a színházi szakma ünnepe is, jelképesen záró eseménynek tekinthető, és azért is a Margit-szigeti Színház ezzel az eseménnyel kapcsolódik a 10. színházi olimpiához, mert adottságaiban, méretében igazából egy nagyon jó lehetőséget kínálhat arra, hogy sokan együtt legyünk, és sokan együtt ünnepeljük ezt az eseményt. Nem csak a zárását, hanem az, amelyben részesült a színházi szakma. A más színpadon és azt követően, mint ahogy ön is említette, folytatása lesz a rendezvénynek egészen évfélig. Egyébként a Múzeumok éjszakáján vagyunk június 24-én, többek között, ami tudjuk sokan, hogy ilyenkor Budapest ünnepel, meg városok ünnepelnek a Múzeumok éjszakán. Nekünk is erre a napra esett a választásunk, valószínűleg nem véletlenül, mert hiszen Szent Iván éjszakája is van. Mi a színpadon Bartókkal és Ravellel búcsúzunk, azaz Bartók Béla Csodálatos Mandarinját és Maurice Ravel Bolerója. Tehát láthatja, nézheti meg a közönség. Mindazokat hívtuk meg, akik a színházi olimpiának a résztvevői voltak, de természetesen a közönség számára is nyitott a jelentkezés és a jegyvásárlási lehetőség, de mint említettem, itt közösen szeretnénk ünnepelni. Ez a nagyszínpadi előadás attól különleges, hogy mint talán ismerjük sokan, hogy Bartók Béla is és Ravel is nagy szimfonikus zenéravarra írta mind a csodálatos mandarint, mind a bolárót, de itt most másképpen hangzik el, amelyre egyébként táncjátékok is készültek. Két zongorára és négy kezesre írták át Ravel művét, és Bartók csodálatos mandarinját, amely két zongorán egy-egy művész, mégpedig Bogányi Gergely és Boros Misi, Binder Károly és Varga Gábor zongorajátékát hallhatjuk. És nem véletlen, hogy a magyar fejlesztési Bogányi zongorát használjuk erre a csodálatos produkcióra, ami véleményem szerint egy nagyon szép gesztus, amelyben nem csak a hazai, hanem nemzetközi vendégek számára is be tudjuk mutatni ezt a csodálatos hangszert ezen a csodálatos helyszínen. A záró nagyszínpadi eseményt követi majd egy igazán látványos, a színház álomvilágát megidéző Szent Iványi, mondjuk azt, hogy mulatság, vagy produkció, performance, itt a Margit-sziget zöld faunájában, és az épített örökségeinek helyszínén a Premontrei kápolna, a Szent Margit kolostor romjain, a hatalmas, gyönyörű nagy platánfák környezetében és a Margit-szigeti nagy réten. Itt a nézők majd elmerülhetnek Szent Iványi éjszaka varázslatos világában, úgy, hogy fényfestéssel varázsoljuk el, vagy varázslata által ebben a környezetben megkívánjuk teremteni ezt az álomszerű hangulatot. És nem más, mint teátropotlás társulatot hozzuk el, akik ezt a varázslatos álomvilágot felfestik nekünk a Margit-sziget környezetére, a zöldjére, az épületeire. Itt közreműködik majd a Fővárosi Nagy Cirkusz több helyszínen is különböző látványosságokat mutat be, a Nemzeti Tánc Együttes táncosai, vagy a Madács Tánc Stúdió fiataljai, Budapest Bábszínház óriás bábjai, de a zene is fontos számunkra, hiszen a Zeneakadémia vonos négyesét hallhatjuk. Szóval egy ünnep mindannyiunknak, talán azt is mondhatjuk önzően, hogy a színházi szakma önmagát ünnepli.
Bán Teodórát, a Margit-szigeti Színház ügyvezető igazgatóját hallották. 10 óra 27 perc van, 3 perc múlva 12:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel a reggeli monitor végén.